Áldás békességet kívánok mindannyiótoknak, engedjétek meg, hogy köszöntselek benneteket nagy-nagy szeretettel és az apostol szavaival. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Foglaljátok el a helyeteket, és kezdjük meg vasárnapi Isten tiszteletünket Isten dicséretével és Istennek énekelve. A 165. énekünknek az első két versét énekeljük, itt van Isten köztünk. Adva az Istennek, folytassuk tovább az Isten tiszteletünket, és készüljünk az ige hirdetésére. A 165. éneket énekeljük, amelynek a harmadik versével fogunk kezdeni. Csodálatos felség, így kezdődik ez az ének.
Szolgáljon lelkem néked, hogy
Az az ige, amelyet az Úristen a szívemre helyezett, írva található a Máté írása szerinti evangéliumnak az első 11 versében, Jézus megkísértésének a történetét adja elénk ez a bibliai szakasz. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így szólt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Isten tegye áldottá az igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hogy annak ne csak hallgatói, hanem sokkal inkább cselekvői tudjunk lenni, ezért imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, a legfőbb vágyunk az, hogy mindig tudjunk békességben élni, és a te jelenlétedben lenni. És a legfőbb vágyunk az, hogy ebben a világban boldog életünk lehessen. Add meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy éles szemmel felismerjük azt, amikor a kísértő ott ólálkodik az életünkbe, és duruzsol a fülünkbe. És add meg nekünk azt a vágyat a szívünkbe, hogy ilyenkor is mindig hozzád meneküljünk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te jelen vagy. Akkor is jelen vagy, ha nem érzünk, nem hallunk, nem látunk, és növeld a mi hitünket ebben a jelenlétben. Kérünk, hogy te szólj az ige által, te formáld az emberi szavakat, te juttasd el a szívünkbe, és te értesd meg velünk azt, amit meg kell érteni, hogy ez ne valami kánaáni beszéd legyen, hanem amit hétköznapi emberként érteni tudunk a te nagyságodból és hatalmadból. Kérünk, bocsáss meg bűneinket, és lásd meg a szívünkben azt a vágyat, hogy azért jöttünk ide, hogy tőled tanuljunk, és azért, hogy meglássuk, hogy mi az, amit el kell hagyni, amit le kell tenni, amit oda kell adni neked. Kérünk, hogy segíts, hogy semmi el ne válasszon tőled. Segíts, hogy rá tudjunk figyelni, előtted tudjunk kitárulkozni, merjünk őszinték lenni, és odavinni magunkat a te jelenlétedbe, teljes mezítelenségbe. Kérünk, Szentlélek Isten, hogy légy itt közöttünk, áld meg az ige hallgatásunkat, szívünkbe fogadását, és áld meg ezt az Isten tiszteleti alkalmunkat Krisztusért. Amen. Készülve az ige hirdetésére, a 170-es éneket énekeljük: szívem földje, majd kiszikkad, így kezdődik ez az ének.
Szívem földje, majd kiszikkad, öntözed meg lelkeddel, életem a a porhoz szabad, a neve nincs meg.
Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből, a 12. fejezetből olvasom a 8, 9 és 10. verseket eképpen. Háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor itt a Káposztás megyeri gyülekezetben az első igei szolgálatomon túl voltam, akkor az ajtóban ugye köszöntünk el egymástól, és volt egy, vagy van egy nagyon kedves gyülekezeti tag, aki kellő intéssel és nagy bölcsességgel azt mondta nekem, hogy a kevesebb az néha több, jelezve, hogy milyen hosszú volt ez a szolgálat, ez a prédikáció. Előre mondom, hogy bocsánatot kérek, ma is hosszú lesz, és remélem, hogy azért mindenki fog tudni belőle meríteni, és az Isten pedig engem vezet abban, hogy ne legyek túl hosszú. A felolvasott ige szakaszok nagyon komoly folyamatról számolnak be, amikor a Szentírásban ezeket olvassuk. Akkor, amikor belépünk Jézusnak a megkísértésének a történetébe, akkor ez a folyamat már valahol tart, belépünk egy ponton. Ahogy ez a folyamatokban lenni szokott, mindennek van előzménye, és mindennek van folytatása is. Jézus megkísértésének történeténél nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ennek volt egy előzménye a megkísértésnek. A megkísértésnek az előzménye pedig a megkeresztelkedésnek a ténye, a története volt, ennek az eseménye volt a Jézus Krisztusnak az életében. Mit jelent ez, hogy Jézus megkeresztelkedett? Azt jelenti, ami oda le van írva a Szentírásba. Azt jelenti, hogy az Isten azt mondta Jézus Krisztusnak, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És az Isten, amikor bennünket megkeresztelnek, kicsiként, nagyként, gyerekként, felnőttként, teljesen mindegy, hogy mikor, akkor ránk tekint, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, ez az én szeretett lányom, akiben gyönyörködöm, akit szeretek, aki el nem választható tőlem, aki hozzám tartozik, aki az enyém, akit ismerek mindennél, mindenkinél jobban, akit akartam, akivel tervem van, aki felől megálmodtam a jövőt, és akit hívok magamhoz, hogy legyen az enyém, és én legyek az övé, mondja az Isten, akit hívok magamhoz azért, hogy segítsen nekem ezt a világot jobbá tenni és Krisztusibbá tenni. Szóval a megkeresztelkedés az mindannyiunk életében is ugyanazt jelenti, mint a Jézus Krisztus életében, hogy az Atyaisten kijelenti rólunk, hogy az övéi vagyunk, és gyönyörködik bennünk. Övéi vagyunk, akármilyenek is vagyunk, akárhogyan is viszonyulunk ő hozzá, akkor is az övéi vagyunk, hogyha megtagadjuk és tiltakozunk ellene. És ugye ez a szeretet, ez megkérdőjelezhetetlen, megpecsételődött Krisztus halálában, kereszt halálában és feltámadásában. Az szokott változni, hogy az Isten gyönyörködik-e az életünkre nézve, mert igyekszünk vele bizalmi, szerető kapcsolatban lenni, és igyekszünk úgy járni az életünk útját, ahogy az Isten tanítja azt nekünk, és ahogy az Isten vezetni szerette bennünket, vagy pedig szomorkodik az Isten az életünkre nézve, amikor lázadozunk ő ellene, vagy kibújunk az ő szerető karjaiból, vagy járjuk a saját utunkat, és nem törődünk ő vele, és sokszor kudarcot kudarcra halmozunk, akkor az Isten bizony szomorkodik az életünkön. Lényeg a lényeg, hogy a megkeresztelkedés az egy pecsét. Az Isten pecsétje rajtunk, ami azt jelenti, hogy ő soha le nem mond rólunk, soha el nem hagy minket. Nyilvánvaló, hogy ez nem tetszik mindenkinek. A kísértőnek pláne nem. És ő meg is tesz mindent azért, hogy elfelejtkezzünk erről a pecsétről, Istennek a jelenlététről, Istenről magáról. Meg is tesz mindent azért, hogy elfelejtsük, hogy a háborút azt már Krisztus megnyerte, nekünk csupán az életünkben csaták vannak, de a háború az már eldőlt. És ugye a kísértő jön mindenféle dologgal. Jön azzal, hogy neked adom az egész világot. Jön azzal, hogy te bármit megtehetsz, az Isten gyermeke vagy. Tehát arra buzdít bennünket, hogy eszetlenül menjünk bele mindenféle dologba, anélkül, hogy megkérdeznénk erről az Istent. És duruzsul a fülünkbe, hogy felejtsük el azt, hogy az Isten létezik, és mit ígért nekünk. Duruzsolja a fülünkbe azt, hogy az Isten egyedül hagyott bennünket, és mindent nekünk kell megoldani az életünkbe. És duruzsolja az, hogy amivel azt éri el, hogy meggyengül a hitünk, eltűnik sokszor a bátorságunk, remeg a lábunk, és nem tudjuk, hogy kihez tartozunk ebbe a világba. Erről a próbálkozásról beszél a következő történés, a következő életszakasz, ami nyilván a saját életünkben sem elválasztható ilyen percre pontosan, mint ahogy itt olvassuk a Szentírásban. Tehát nem az van, hogy ma megkeresztelkedtem, és akkor holnaptól kezdődik a kísértés, hanem az Isten pecsétje, az folyamatosan ott van, és a kísértő is folyamatosan ott van. Van, amikor erősebben, és van, amikor gyengébben. Szóval a folyamatnak a következő állomása az a megkísértés, a Jézus megkísértése és a mi megkísértésünk is. Ugye felolvastam a Máté írása szerinti evangéliumból a megkísértés történetét. Azt kell mondjam, hogy Máté meg Lukács az igazából kifejti azt, amit Márk nagyon lényegre törően két mondatba leír. Azt mondja Márk, és ez a lényeg, a lélek pedig azonnal kivitte Jézust a pusztában. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Tehát ez a lényeg. Ami még fontos, és a Lukács evangéliumában van leírva, ez egy figyelmeztető tanítás kell, hogy legyen mindannyiunk számára, hogy soha el ne felejtsük. Azt írja Lukács, amikor mindezek a kísértések véget értek, eltávozott tőle az ördög egy időre, nem örökre, csak egy időre. Éppen mikor így kicsit úgy megnyugodnánk, amikor kicsit úgy fellélegeznénk, hogy az Isten kegyelmébe fürdőzik az életünk, és hálával vagyunk tele, akkor azért figyelni kell arra, hogy van valaki, aki nem szereti ezt az állapotunkat, és újra jön az életünkbe, és kísért bennünket különböző dolgokkal. Tehát csak egy időre távozik el, mindig csak egy időre távozik el tőlünk is. Péter azt írja, Péter apostol, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. Vigyázzunk, hogy a kísértések, tehát amikor jön a duruzsolás a fülünkbe, hogy nem vagy elég jó, hogy nincs értelme annak, amit csinálsz, hogy nem szeret téged senki, hogy használhatatlan az életed, hogy értelmetlen az életed, hogy az Isten egyedül hagyott, akkor vigyázzunk, hogy meg tudjuk különböztetni ezt a hangot az Isten szerető hangjától. Ugye Jézus Krisztus utoljára a kereszten kísértette meg az ördög, és azt akarta elhitetni vele is, hogy elhagyta őt az Isten, és önmagának kell magát megmentenie. Ugye ez szinte ordít az evangéliumok leírásából, hogy tegyél már valamit magadért, csinálj már valamit, kóstold meg azt az ecetet, és ne érezd annyira ezt a fájdalmat, vagy szállj már le a keresztről, és mentsd meg magadat. Ugye ránk ordít ez a kísértés, nem látod, hogy az Isten nem tesz semmit, nem látod, nem hallod, hogy az Isten hallgat, elhagyott téged. Ugye ez a nagyon erőteljes támadás. De az Isten soha nem hagy el bennünket. Az Isten soha nem engedi, ő rajta nem fog múlni, hogy a mi életünk kinek a kezébe van. Mert az Isten bennünket magához akar újra és újra ölelni, és a szeretetéről akar biztosítani. Van a gyülekezetünkben, a szerdánként, ugye az elmélyülő csendesség, aminek az eheti gondolatai nagyon-nagyon sokat adtak nekem, és engedjétek meg, hogy így bekapcsoljam ebbe az ige hirdetésbe. Azt olvastuk itt, hogy az egyik legfélelmetesebb ellenség a csend. Az olyan csend, amikor nem a pihenés vagy a megnyugvás a kitűzött cél, hanem a szembenézés. Az a csend, amikor azt érezzük, hogy így üresség van, nem hallom az Isten, nem tudom, merre menjek, hova tapogatózzak. Nem tudom, hogy mit csináljak. A mindennapokban, írja az elmélyülőnek az írója, mindennapjaimban az elfoglaltság, a leterheltség megadja a megfelelő zajt. Ugye ott vagyunk a munkában, a hétköznapokban, a családi dolgokban, és ez megadja a megfelelő leterheltséget, meg a megfelelő foglalatosságot. És ezzel ugye folytatja, a figyelmemet elvezeti, a figyelmemet elvonja dolgokról. Nem mondja azt az író, hogy ez baj lenne, a hétköznapi életnek ez a rendje, csak figyeljünk rá. Mert hogy ilyenkor nem jut idő arra, hogy kételkedjek és felmerüljenek a kérdések, és elgondolkozzak azon, hogy az életem hajóját vajon helyes irányba fordítottam-e. A puszta azonban más. Tehát a csend, a kietlenség, az üresség az más. A hely, ami megállásra kényszerít, ami nem enged tovább. Egy felismerés lehet ilyen, egy élethelyzet változása lehet ilyen, egy betegség lehet ilyen, bármilyen nehézség lehet ilyen, amikor azt érzem, hogy félig meghaltam. Amikor azt érzem, hogy kiüresedtem, amikor azt érzem, hogy megfosztottak, amikor azt érzem, hogy puszta az egész életem, üres. És ide nem vihetem a kedvenc zajaimat, mert bármit csinálok, belül pusztaság van. Nem vihetem oda ezeket a hétköznapi dolgokat, a családi dolgaimat, a munkahelyi dolgaimat, amik egyébként a biztonságérzetemet a hétköznapokban megadják, de amelyek tudnak hamis biztonságérzetet adni. A helyzet kiélezett, a sötét pince mélye feltárása, a kísértés helye, a szembenézés a vadállatokkal, ennek az ideje, a csönd, a pusztaság. Kérdések és kételyek, lelepleződés és szembenézés, ez szokott ránk várni a pusztában. Ez várt Krisztusra is a pusztában. Azt írja az elmélyülőnek a fogalmazója, hogy ma már tudom, és ez egy nagyon bölcs gondolat, ma már tudom, hogy a puszta egyetlen Krisztus követő számára sem elkerülhető hely. Tehát ne gondolja senki azt, hogy bár hiszünk Istenben, Krisztus megpecsételt bennünket, és akkor semmi sem történhet velünk. De minden ugyanúgy megtörténhet velünk, minden rossz is megtörténhet velünk, minden mélység is megtörténhet velünk, mint azokkal az emberekkel, akik Isten nélkül élnek. De nálunk ott a többlet, hogy nem vagyunk egyedül, mert az Isten ott van a pusztában. Jézus az egész ház urává lett, ezért a pincében ott maradt régi félelmeim, örökölt viselkedésem, magam gyártotta, szentnek vélt kőtábláim lomtalanítása nem kerülhető el, még ha a legnehezebb feladatok közé tartozik is. Tehát arra hív bennünket az Isten, hogy a csendben, a pusztaságban, a mélységben nézzünk szembe azzal, ami bennünk van. Merjünk szembenézni azzal, ami bennünk van. Ehhez bátorság kell, de az Isten bátorít bennünket. Üresnek lenni nagyon félelmetes dolog. Sokkal félelmetesebb, mint a hibás működés mentén a megszokott sémákat alkalmazni, tovább folytatni az utat. Mert ugye van egy megszokott életünk, azt ismerjük. Lehet, hogy rossz, lehet, hogy hibásan működik, lehet, hogy tudom is én azt, hogy nem biztos, hogy ez így jó, de csinálom, mert ismerem, mert kiszámítható, mert tudom, hogy mikor mi lesz, mert már tudom a mélységeket, meg magasságokat. Ezután ez fog következni, de majd jobb lesz. Lehet, hogy egy kicsit rosszul fogom magam érezni ettől vagy attól, de majd jobb lesz. Ismerem az, hogy miután mi következik. Ez sokkal biztonságosabb, még ha rossz is, mint az ismeretlen, az üresség, amiből nagy valószínűséggel egyébként Isten sokkal jobbat fog kihozni. 40 nap hosszú idő. A saját pincéink, a saját mélységeink, azok mindig nagyobbak, mint amilyennek gondoljuk. Mert nagyon sok benne a kacat, nagyon sok mindent összegyűjtöttünk, a dolgok, amikkel nem akarok, vagy nem merek szembenézni. És ugye megfogalmazza az elmélyülőben, hogy kedvünk volna elmenekülni ezektől a vadállatoktól. Elfutnék, minden más csinálnék, inkább csak ne kelljen csöndbe lenni, ne kelljen a pusztánba lenni, ne kelljen szembenézni semmivel, se a múltammal, se a jelenemmel. Inkább megyek és dolgozok többet, inkább megyek és törődök másokkal többet, inkább belemenekülök a szolgálatokba. Inkább találkozok barátaimmal, akiket már nagyon régen nem láttam. Mindegy mit, csak mást csináljak. Ne kelljen ez az üresség, ez a nyomasztó csend, hogy rám telepedjen. Ne kelljen ebbe belemennem, ne kelljen a pusztába kimennem. Hadd legyek a régi megszokott ritmusba inkább. Viszont az a biztatás a Krisztus történetéből is, hogy Krisztusnak a tiszta fénye, az a szembenézéskor is ott van velünk, és megóv bennünket a sötétségnek a hatalmától. A hajlandóságunk, hogy merünk szakítani a hibás gondolatokkal, hogy hajlandó vagyok kiüresíteni magamat, és elengedni a hamis biztonságérzetet, erre való hajlandóságom, erre való bátorságom, ezt az Isten meg fogja áldani. És nagyon nagy erővel fog felruházni, nagyon nagy dolgokat készít el számunkra. Mert rögtön ott a kérdés, mi értelme volt Krisztusnak kimenni a pusztába, mi értelme volt elhordozni a kísértésnek a nehézségét, és mi értelme van a mi szenvedéseinknek, mi értelme van a mi pusztaságainknak, a mi mélységeinknek, a mi félelmeinknek, a mi kétségeinknek, a kudarcainknak, mi értelme van? A megkísértés, ugye a folyamatban vagyunk, tehát a megkeresztelkedés, a megkísértés a pusztában, ott tartunk most, és ennek az értelme, amint a Krisztus életéből látjuk, az az, hogy felkészült valamire. Tehát a pusztaság, az üresség, a mélység, a csönd, illetve az ezekben megjelenő kísértések is mind-mind felkészülés valamire. Mind-mind valami magasztosabb, valami nagyobb, valami sokkal jobb cél felé vonnak bennünket, és arra készítenek fel bennünket. A küzdelem után nagy dolgok jöttek Krisztus életében is, a mi életünkben is nagy dolgok jönnek. A puszta, a küzdelem, az üresség, a harc, a lelkemnek a vadállatai, a saját démonaimmal való megküzdés után, azt olvassuk az evangéliumi történetbe, angyalok jönnek, szolgálni és megerősíteni bennünket. Angyalok jönnek, mert nagy dolgok jönnek, mert Isten felkészített arra, hogy vele járjam egyedül az utamat. Amikor Krisztus azt mondja, hogy meg van írva, amikor arra hivatkozik, hogy de Isten azt mondja, akkor ez mind-mind a kísértésnek az eltolása. És egy példát ad nekünk, hogy amikor jön a duruzsolás és a rossz gondolatok, meg a buzdítás a rosszra, meg a gyengeségre, akkor van nekünk eszközünk. Vissza tudunk menni az ígéretekhez. Tudjuk azt mondani, hogy de Isten azt mondja. Az Isten megígérte. Ahogyan nekik megígérte a szolgálatban, hogy minden nap velük lesz, nekünk is megígéri. Megígérte a hétköznapokban, hogy minden nap velünk van. És az Isten ezekben a mélységekben és pusztaságokban felkészít arra, hogy benne bízzak, egyedül benne bízzak. Ne higgyek magamnak se, mert elsodródhatok. A vágyaimtól, az érzéseimtől, a gondolataimtól elsodródhatok. Neki higgyek egyedül. Mert ha valamit ő megígért, és ha valamit ő megerősített bennem, ott a lelkemben, ami lehet, hogy egy ige formájában, lehet, hogy egy nagyon erős és kitartó vágy formájában jelenik meg, lehet, hogy valaki nagyon erőteljesen mondta nekem, és megérintette a szívemet. Mindegy, nem tudjuk, hogy hogyan, de hogyha az Isten megígért nekünk valamit, akkor az úgy lesz. Bárhogy jön a kísértő, bármilyen pusztaságon kell keresztül menni, de az úgy lesz. És ezt jelenti ez a mondat. Elég neked az én kegyelmem. Elég. Nem kell más. Nem kell lesz te hozzá, a te erőd. Hanem legyél csak nyugodtan erőtlen. Legyél ott az erőtlenségedben az Istennél. Érdemes megnézni azt, hogy milyen szövegkörnyezetben írja le Pál apostol ezt a bátorító mondatot, amit az Istentől hallott, hogy elég neked az én kegyelmem. Azt mondja az apostol, ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Tehát hiába mond Pál apostol nagy dolgokat és Istenről kijelentéseket, azt mondja, hogy óvatosnak kell lennem. Óvatosnak kell lennem. Így folytatja, ezért tehát, hogy el ne bizakodjak, én magam is, hogy el ne bizakodjak, meg mi magunk is, hogy el ne bizakodjunk attól, hogy a Krisztus jegyesei vagyunk, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék ez el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És aztán azt mondja, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És itt következik a következő lépés a folyamatban. Tehát a megkeresztelkedés, a megkísértés és a pusztaság, ami ugye a felkészülés ideje, ezután következik az, hogy be kell állnunk ebbe a küldetésbe. Vagyis élni kellene ezt a kegyelmet. Élnünk kellene azt, hogy az Isten tenyerén vagyunk, és örülni annak, hogy az Isten gyermekei vagyunk, és el vagyunk pecsételve. Persze bűnösök vagyunk, és rengeteg minden van, amit meg kell vallani, de merjünk már örülni annak, hogy Krisztuséi vagyunk. Merjünk örömmel élni ebben az életben, merjünk erővel előre menni ebben az életben, mert hogy nem vagyunk egyedül. Az Isten harcol értünk, ő megy előttünk, és nekünk elég ez a kegyelem. Elég ez az erő. Elég az, aki maga az Isten. Mert mi ez a kegyelem, ami elég? Mi ez a megfoghatatlan kánaáni szó, amit lehet, hogy egy nem templomba járó, nem Istent ismerő ember nem is tud értelmezni? Mi ez, hogy kegyelem? Mert hogy Pál apostolt olvasva olyan egyszerűnek tűnik minden. De valószínű, hogy amíg ő eljutott erre a felismerésre, addig nagyon sok harca volt, nagyon sok küzdelme, nagyon sok kérdése, kísértése, kétsége, hiába ő a nagy Pál apostol. Mégiscsak neki is át kellett menni azokon a lépéseken és harcokon, amiken nekünk át kell menni, amikor haladunk előre a hit útján. Ő is megjárta a saját lelkének a pusztáját. Őt is kísértette az ördög, ahogy bennünket kísért. És ő is találkozott a saját démonaival, a saját vadállataival. De ezek a nehéz időszakaink, ezek a mélységeink, ebből származik az erő. Mert amikor csak annyit tudok kimondani, hogy Uram, már nem bírom tovább. Nem tudom, gyenge vagyok, kevés vagyok, senki vagyok. Nem tudom ezt csinálni, elfogyott mindenem. Na akkor kezdődik valami csoda. A gyengeségünkben, tehetetlenségünkben, kiszolgáltatottságunkban, amikor oda merünk kuporodni az Isten elé, és felmerjük vállalni ezt a lehetetlen, tehetetlen állapotunkat, és azt kérjük, csak ezt tudjuk kérni, hogy szabadíts meg, vagy cselekedj, csinálj már valamit, forduljon már a kocka, mert nem bírom, mert szenvedek, mert nehéz, meg elerőtlenedem. Amikor ő előtte sírunk, na ez az a küzdelem, amiben meg tudjuk tapasztalni az Istent magát. Az az isteni előtti állapot, ez az, ami teret enged, ez a gyengeség az, ami teret enged az Isten erejének. A gyengeségem, a tövisem, ami odavisz az Isten elé, megláttatja velem az én kicsinségemet és az ő nagyságát, amikor ebben a könyörtelen, vagy ebben az elesett állapotomban Krisztus arcára vágyom, akkor tudok elkezdeni imádkozni azért, hogy az Isten ereje lépjen elő. Akkor tudom őt oda engedni, hogy Uram, eddig voltam én, és most jöjj te, mert egyébként elvesztünk és meghaltunk. Amikor el tudok kezdeni imádkozni azért, hogy legyen értelme a mélységemnek, a pusztaságomnak, és az ebbe megjelenő kísértéseknek, meg az ebben elhordozandó szenvedésemnek, amikor el tudok kezdeni imádkozni azért, hogy ellen tudjak mondani a kísértésnek, és növekedjek a hitben, azért imádkozni, hogy Krisztus láthatóvá váljék az életemen, hogy legyen meg az Isten akarata, akkor megmutatkozik a kegyelem. Ha levesszük a szemünket a Krisztusról egy ilyen helyzetben, akkor olyanok leszünk, mint Péter apostol. Emlékeztek arra a történetre, hogy Jézus hívja őt a vizen, gyere, jöjj, és lásd meg, hogy ki van itt veled szembe, és Péter elindul azzal a bátorsággal, hogy jövök Uram, és ránéz megváltóra, és elindul, és megy, és bátorsága van, és legyőz minden fizikai akadályt. Addig, ameddig Krisztusra néz. Amikor leveszi a tekintetét, akkor elkezd ráomlani, hogy de hát a fizika törvénye nem engedi azt meg, hogy én a vizen járjak. A fizika azt mondaná, hogy el kell itt süllyedjek, hogy ez lehetetlen, ez emberileg meg nem történhet meg. És amikor ez úgy beívódik meg, beépül, hogy emberileg ez nem történhet meg, akkor nem engedjük az Istent munkálkodni, és valóban nem fog megtörténni, mert akadályozzuk az Istent a hitetlenségünkkel. De amikor az ő arcát keressük, az ő tekintetét nézzük, az ő életét szemléljük, és azt mondjuk, hogy Uram, neked minden lehetséges, és én hiszem, hogy minden lehetséges, akkor megyek előre bátran, és csinálom azt, amit az Isten mond nekem, és hagyom, hogy az Isten ereje megmutatkozzék. Nagyon szeretem Reményiknek a versét, azt írja, ugye ez a Kegyelem című vers. És akkor, amikor a tekintetemet az Istenre vetem, magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Na ez a magától, ez a kegyelem. Amikor az Isten jelen van, ez a kegyelem. Amikor engedjük őt megjelenni, ez a kegyelem. A kegyelem meg nem érdemelt jutalom, Isten meg nem érdemelt jelenléte az életünkben, de hogy ő nem így gondolkodik, ő nem azt mondja, hogy nem érdemelted meg, bezzeg, én itt vagyok. Ő azt mondja, annyira szeretlek, hogy itt vagyok. Akármilyen is vagy, itt vagyok. Mert Isten szeretettel jelen akar lenni mellettünk, az életünkben, az életünk eseményeiben. És az ő jelenlétének, az ő kegyelmének hatalma van a tövisek felett és a kísértések felett is, és minden egyes helyzetben hatalma van, akkor is, ha nem ez látszik. Akkor is, hogyha a világ minden mást akar elhitetni. Jézus megkísértésekor a lélek kijelentette a figyelmeztetést, hogy a kísértő csak egy időre távozik el tőlünk, tehát soha ne felejtsük el. Tudni kell, hogy egész életünkben újra és újra visszatér, és mindig a leggyengébb pontunkon keresztül próbál meg elbizonytalanítani bennünket az Istennek a hűsége kapcsán. Ott van a kérdés mindemellett, most már így a vége felé közeledve, hogy Isten soha nem veszi el a mi töviseinket. És hogy a kísértés az ugyanaz, mint a tövis. Amikor kísértésekről és a sátán támadásáról beszélünk, akkor az ugyanaz, mint amiről Pál apostol beszél, hogy tövis adatott a testébe? Vagy ott van a kérdés, hogy felesleges azért imádkozni, hogy ne szenvedjek? Vagy hogy gyógyuljak meg, hogy... Vagy gyógyuljon meg az a szerettem, aki fontos nekem? Felesleges ezért imádkozni, mert Isten úgyis ott hagyja a tövist? Isten úgyis ott hagyja azt a pecsétet is? A kísértésnek az a célja, hogy elbizonytalanítson bennünket Isten hűsége kapcsán. A kísértés az mindig a rossz oldalról jön, kívülről jön, már úgy kívülről, hogy nem az Istentől, hanem más valakitől jön. A tövisnek az a célja, hogy közelebb vonjon bennünket az Istenhez. De a sátán kihasználja azt a fajta gyengeségünket, amit az életünk adta tövisünk miatt hordozunk. Tehát ugye, amikor betegségünk van, amikor fájdalmunk van, amikor nehéz dolgok történnek velünk, akkor úgy ki tudunk merülni, akkor úgy ez, bocsánat, hogy ezt a szót mondom, ez úgy le tud szívni bennünket, akkor úgy el tudunk gyengülni. Na és ilyenkor jön a kísértő, és mondja azt, hogy látod? Elhagyott az Isten. Látod? Egyedül vagy. Csinálj már valamit. Miért nem állsz föl? Miért nem vagy erős? Ez bírnod kell. Miért nem mész tovább? Hol vagy ilyenkor? Hol van a lelkesedésed? És sorra-sorra nyomja ránk ezeket a nehéz gondolatokat, amiből nagyon nehéz kikavarodni, és nagyon nehéz azt mondani, hogy de az Isten nekem megígérte, hogy. És az Isten azt mondta, hogy nem hagy egyedül, és minden nap velem van, és hogy szeret engem, akármilyen is vagyok. Szóval, amikor a töviseinket hordozzuk, a sátán jön a saját kísértéseivel, és támad bennünket. Fontos látni és tudni azt, hogy Krisztus útja és Pál apostol útja nem a mi útunk, az az ő útjuk. Egyáltalán nem biztos az, hogy a mi életünkben is ugyanúgy történnek a dolgok, mint az övékében. Ha csak ezt a fajta hasonlóságot látjuk, akkor a lényeget azt nem látjuk. Tehát ha csak azt látjuk, hogy az életünknek mindig a szenvedés az útja, meg a módja, és a mártír halál, meg az önfeláldozás, ha csak ezt látjuk, és hogy nem lehet egy az egyben sikeres ember valaki, hanem mindenféleképpen tövist kell hordozzon, vagy ilyet, vagy olyat, akkor nem látjuk a lényeget. Mert hogy nem ez a lényeg. Hanem a lényeg az, hogy a Krisztus életében és a Pál életében hogy van jelen az Isten. Mert hogy az Isten ugyanúgy ott van jelen, vagy ugyanúgy van jelen a mi életünkben is, mint az övékében. Hogy soha nem hagyta el őket, hogy mindig megerősítette őket, hogy mindig előre vitte őket, és mindig az életre vitte előre őket. Mert a halál után jön az élet. A kis meghalásaink, az életünk mélységeiben, amikor így félig meghalunk, azután mindig jön az élet, a feltámadás, hogyha oda tesszük az életünket az Istennek. Mert mit olvasunk? Érkeznek az angyalok. Betöltik azt a megüresedett helyet, azt a pusztát, amiben szenvedünk sokszor. Már van hely, amikor megüresedtünk, kiüresedtünk, akkor van hely az Isten számára. Van hely az igazság befogadására. És a félelmeink helyett ott lesz a hit, a bátorság. A múlt fájdalmai helyett ott jön a jövőnek a reménysége. Jézus előbb járt a pusztában, mint én. És csak olyan vadállatokkal találkozhatok, amelyek legyőzése rám vár, írja az elmélyülőben a testvérünk. Jézus diadalt nyert a bűn és a halál felett, amivel én biztos, hogy nem tudok megküzdeni, de ő már megküzdött. Tehát a háború az eldőlt, Krisztus győzött. A kérdése ezeken a kis csatákon van. A puszta nagyon nehéz terep, de nem magányos hely, mert Jézus ott van. Sokszor fájdalmas küzdelem, de a háború kimenetele nem kérdéses. A küzdelem után pedig nagy dolgok jönnek. Tehát Istennek nem a szenvedésünk a lényeg, nem abban leli örömét, hogy szenvedjünk. Isten számára az a lényeg, hogy mindenkor, minden pillanatban, minden lélegzetvételben vele legyünk. A vele való szorosabb kapcsolat legyen az életünknek a lényege. A vele való közösség legyen az életünknek a középpontja. És fontos azt is megjegyezni, hogy a puszta egyetlen Krisztus követő számára sem elkerülhető hely, de Isten ott van a pusztában, és ez a jelenlét, ez az isteni jelenlét, ez a kegyelem, ami mindenhez elég. Soha ne feledjük, és éljük ezt a kegyelmet a mindennapokban. Köszönöm a türelmeteket. Isteni a dicsőség. Ámen. Válaszoljunk az Isten bíztatására, hívó szavára, és énekeljük a új énekeskönyvünk 83. énekét, Itt a szívem.
Mm.
Tőled jön az élő víz, a forrás, ami éltet bennünket és megújít. Köszönjük, hogy megtanítasz bennünket szeretni és érezni, szeretni az életet, érezni téged. Köszönjük azt, hogy megtanítasz arra minket, hogy nem mindig a saját alkalmatlanságunkon sírjunk és ne ezen gyötrődjünk, hanem sokkal inkább tanuljunk meg örülni benned, látni a te hatalmadat és azt, hogy a te erőddel mi is mennyi mindenre képesek lehetünk. Köszönjük, hogy arra hisz bennünket, hogy örüljünk ennek az életnek, hogy örüljünk annak, amit te adsz, és hogy a te erőddel hordozzuk, ami fájdalmas, ami nehéz, de ami formál bennünket, és ami szintén a nagy dolgokra és az örömre vezet. Urunk, kérünk, hogy áldj meg bennünket egyen-egyenként, mindannyiunkat a saját életében, kit-kit, ahová megy, ahova készül. És köszönjük az eddigi áldásaidat, az eddigi életünket, az eddigi jelenlétedet, köszönjük azt, hogy mindeddig megsegítettél bennünket, hogy itt lehetünk, örülhetünk, és élhetünk a kegyelemben. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, amit Krisztus Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hálával fejezzük be a Isten tiszteletünket, illetve hálával menjünk majd tovább. Záró énekül, az áldást várva énekeljük a 18. énekünket az új énekeskönyvből, amikor teljes sötétség.
Amikor teljes sötétség borul rám, és mikor kialszik minden fény, amikor éjszaka lesz a világosság, és mikor elhagy minden remény. vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem démonok, sem semmilyen hatalmasság, sem amik most vannak, sem amik jönni fognak, sem magasság, sem mélység többé már. Soha semmi, semmi nem választhat el örökké tartó szerelem, Istenem, amit adtál te gyermek fiókban, amit úgy Jézus Krisztusban. Soha semmi, semmi nem választhat el örökké tartó szerelem, Istenem, amit adtál te gyermek fiókban, ami Urunk Jézus Krisztusban. Soha semmi, semmi nem választhat el örökké tartó szerelemtől, Istenem, amit adtál a te gyermek fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusban.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Menjetek áldással és békességgel, a világnak szüksége van rátok. Amen.